Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket evangélikus énekeskönyvünk 191-es számú énekével kezdjük. 191-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 4-es számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 50. oldalán található a 4-es számú liturgia. Uram, ne légy távol tőlem, erősségem, síes segítségemre. Te benned bíztak atyáink, hozzád kiáltottak és megmenekültek. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, és leborul előtted a népek minden nemzetsége. Amen.
Dicsőség a mi atyánk ma, s megdicsőült szent fiána. A Szentlélekkel egységben, a földön és a mennyekben.
Az emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy mindennél jobban szeretem önmagamat, pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engemet. Könyörülj rajtam, és adj szolgálatra kész szívet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Látod Isten életünket, Úrod erőtlenségünket, bűnünket számba ne vegyen, várjuk a te kegyelmeden.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, add nékünk kegyelmedet, hogy tetszésed szerint emlékezzünk meg egyszülött fiad megváltói szenvedéséről is, így elnyerjük bűneink bocsánatát az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igényét, melyet egyházunk erre a vasárnapra, virág vasárnapjára, oltár előtti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Pál apostol Filippi beliekhez írott levelében találjuk, annak második fejezetében, az 5. verstől a 11. a következőképpen. Isten igény tehát Pál apostol Filippi beliekhez írott leveléből olvasom a 2. fejezet 5. versétől. Így szól Isten igéje. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 199-es éneket. A mai Isten tiszteletünkön dr. Bálegyi Ferenc előadását hallgatjuk meg. Feri bácsi tegnap is itt volt már közöttünk. Ez a mai előadás, itt van előttem már a képernyőn, a laptopon, a válás témáját veszi sorba, úgyhogy ebben a témában hallgatunk most meg egy előadást. Erre készülve a 199-es éneket énekeljük.
Kedves testvérek, az előadás előtt szeretném felolvasni Máté evangéliumának 19. fejezetéből a 3. verstől a 9. versig tartó kis szakaszt. Ekkor farizeusok mentek oda Jézushoz, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle, szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Ő így válaszolt, nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatta. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember azt el ne választa. Erre azt mondták neki, akkor miért rendelt el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon vállólevelet neki. Jézus így válaszolt nekik, Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. Kedves testvére, gondolom szokatlan, hogy világvasárnap a válásról van szó. Valóban ez nem világvasárnapi történet. Ugyanakkor arra gondolok, hogy abban a tömegben, akik virágvasárnap Jézust ünnepelték, annyira, hogy felső ruháikat levetve a Jézust hordozó szamár elé terítették, ugyanakkor ágakat is tördeltek le, az útra terítve, és azt kiáltották, hogy Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, hogy ebben a tömegben voltak olyanok is, akik néhány nappal később újra a tömegben azt kiáltották, hogy feszítsd meg. Ilyen az ember. A válás. Ugye hívő keresztény embertől ez távol van. Most is olvastam, Jézus határozott nemet mond a válásra, és amikor a farizeusok erősködnek, de hiszen Mózes is megengedte, hogy elváljunk, hogy válló levelet adjunk, Jézus válasz az, hogy kezdettől ez nem így volt. Férfivá és nővé teremtette Isten az embert. Igen, Isten megteremtett minket, arra teremtett, hogy az ő dicsőségére legyen az életünk, hogy a mi köztünk lévő szeretett kapcsolat őróla, a szeretet Istenéről szóljon, a hűséges Istenről, tegnap délután a hűség volt a témánk, de ezzel a szemben az ember hajlamos a bűnre. Talán köztünk is vannak olyanok, akik már átestek egy váláson, talán vannak olyanok, akik nem váltak el, de a házasságban vannak problémák. Nagyon fontos az, hogy semmit, ami fölmerül bennünk, ami nem kedves Isten előtt, azt ne söpörjük a szőnyeg alá, mert abból soha semmi jó nem lesz, hanem nézzünk szembe mindazzal. A gonosz gondolatokkal is, a hűtlenséggel, ami ott van a szívünkben, azzal a vágyal, hogy de jó lenne megszabadulni egy nehéz élethelyzetből. Igen, valamikor arra vágytam, hogy együtt legyek azzal az emberrel, vagy azzal a lányjal évtizedeken keresztül, akire most rá se tudok nézni. Lehet, hogy csak a gyerekek miatt tűröm el. Sokféle élethelyzet lehet. ha nem a mi életünkben, esetleg valaki másnál, akit ismerünk, esetleg szeretünk is, esetleg megértjük, esetleg a pártjára állunk. Ugye bonyolult a mi életünk. Bonyolult, megfertőzte a mi életünket a bűn. Látunk itt kivetítve egy tipikus képet, egy házas pár, még egy kereveten ülnek, gyerekük is van, de már egymásra nézni sem tudnak. Lehet, hogy mind a kettő azt gondolja, hogy a másiknak nincs szüksége rám, ő megvan nélkülem is vidáman, holott lehet, hogy mind a ketten szenvednek ebben a helyzetben. Azt is olvashatjuk ezen a táblán ott alul, hogy elárult szövetség. Hiszen a házasság Isten igéje szerint szövetség, olyan szövetség, amit hívő emberek az ő színe előtt kötöttek meg. Nem szerződés, szövetség. A szerződést föl lehet bontani, a szövetséget megszegni, elárulni lehet. Elárult szövetségről van itt szó. Emberi természetünkből fakad, hogy vannak köztünk konfliktusok. Például veszekszünk. Lehet, hogy szoktunk veszekedni. Sietek azonban hozzátenni, hogy ez még nem jelenti feltétlenül azt, hogy rossz a házasságunk. Hogy? Én nem ismerek olyan házasságot, ahol még soha semmi probléma ne lett volna. Bocsánat, ha már elmondtam a következőket. Egyszer egy sorozatot tartottunk a gyülekezetünkben, és akkor azt találtam mondani, hogy én egy olyan házasságot ismerek, ahol nem volt még probléma, ez a kisebbik lányom házassága, ma egy hete volt az esküvőjük. Azután hazajöttek a Nászútról, mondtam neki, hogy Annácskám, ezt mondtam rólatok, mire ő elkomolyodott, és azt mondta, ez nem igaz, de győzött a megbocsátás. És én azt gondolom, hogy amíg győz a megbocsátás, addig nincs baj. Győzni kell a megbocsátásnak. Mi a jó házasság? Az, ahol a felek ragaszkodnak egymáshoz. És emiatt küzdenek a kapcsolatukért. Küzdenek mind a ketten, küzdenek együtt az Úrért. Eszembe jut még egy kép. Gondolom, hogy sokan ismerik a tollas labdát, talán szeretnek is tollas labdázni. A legtöbb labdasport olyan, ahol a felek egymás ellen küzdenek. Egyébként a tollas labdát is most már úgy szokták játszani. De van ennek egy olyan formája, ahol mind a ketten azért küzdünk, hogy a labda minél tovább fönnmaradjon a levegőben. Én azt javaslom, hogy így játsszuk. Mind a ketten arra törekszünk, hogy minél jobb eredményt érjünk el. Hát valahogy a házasságban is küzdeni, kell küzdeni. Nem egymás ellen, hanem egymásért és a kapcsolatunkért kellene küzdenünk. Na, látunk itt egy derék embert, őt úgy hívják, hogy John Gottman, egy amerikai pszichológus, magyarul is megjelent egy könyvbe, én nagy élvezettel olvastam, meg kell jegyeznem, hogy nem keresztény könyv, ő maga nem hívő ember, ennek ellenére nagyon sok hasznos gondolatot olvastam a könyvében, az a címe, hogy a boldog házasság 7 titka. És ő elmondja a könyv elején, hogy vannak megelőző részjelei a válásnak. Ő azt állítja, hogy ha megfigyel egy házas párt, rövid időn belül meg tudja mondani, hogy el fognak-e válni. Na az egyik ilyen jel a durva indítás, amikor egy beszélgetést gunnyal és kritikával, vagy mind a kettővel kezdenek, ami eleve kudarcra ítéli a beszélgetést. Azután a második jel, ő így mondja, az apokalipszis négy lovasa. Na itt álljunk meg egy pillanatra. Nyilvánvaló a jelenések könyvéből vette ő ezt a képet, ott olvashatunk a négy lovasról. A négy lovasról, akiknek a megjelenése jelzi majd az ítélet bekövetkeztét. Azt is hozzáteszem, hogy Wotman nem úgy értelmezi ezt, ahogyan a Biblia. Inkább csak képnek használja föl. A bibliai négy lovas közül az első még nem ítélet lovas. Itt csupán arról van szó, hogy vannak olyan jelek, amelyek szintén arra utalnak, hogy bajban van a házasság. Itt olvashatjuk ezeknek a lovasoknak a nevét, a kritika, a megvetés, a védekezés, a falépítés, tehát a kritika, mégpedig az a fajta kritika, amelyik a másik jellemét vagy a személyét ítél. Tehát nem arról van szó, hogy megmondom, hogy ezt most nem jól csináltad, jobban kellene, vagy másképpen. Jó van, drágám, örülök, hogy segítesz a mosogatásban, de tudod, nem így kell öblíteni. Ez nem kritika. Illetve kritika, de nem a személyét támadja. De azt mondom, hogy te egy tehetetlen, semmire kellő alak vagy, oda se figyelsz, ez a személyét érinti. A megvetés. A megvetés, amely ellenszenvet közvetít. Sokáig érlelt negatív gondolatok táplálják. További konfliktusokhoz vezet a kibékülés helyett. Aztán a harmadik lovas, a védekezés, ami valójában azt üzeni, hogy nem velem van baj, hanem veled van baj. Ezért nem is ér célt, hanem elmélyíti a konfliktust. És a végén a falépítés, ami azt jelenti, hogy kivonulunk a csatából, kivonulunk a házasságból is. Sokszor azt mondja, hogy a békesség kedvéért, de ezzel együtt a házasságából is kivonul. Nem egyszer találkoztam azzal, amikor azt mondta, főleg férfiakra jellemző ez, hogy mi nem veszekszünk, velem nem lehet veszekedni. Mert ha a feleségem veszekedni akar, akkor én kimegyek a szobából. És még meg van elégedve magával. Pedig ez rendkívül agresszív viselkedés. Miért? Belefolytja a másik a szót. Nem is tudja kimondani, ami benne feszül. Hát kimegy, elmegy, ott hagy, magamra hagy. Nos hát, ezek jelei annak, amik vannak. Eluralkodik a feszültség, itt van, itt látjuk a falat, falat építenek maguk köré, most már mind a ketten, hogy ne önts el őket az indulat védekezéshez tulajdonképpen, de ezzel érzelmileg is kivonják magukat a kapcsolatból, aztán megjelennek adott esetben akár testi reakciók is, bocsánat, vissza ide, túl hamar ment tovább, akár a szapor, a pulzus, verejtékezés, alig tudnak figyelni arra, amit a másik mond, reflexes válaszok születnek, megvető fellépés, visszavonulás. Mi a válás valódi oka? Gondoljunk arra, amit felolvastam Máté evangéliumából. gondoljunk Jézus szavairóra. Jézus azt mondja az őt kérdező farizeusoknak, Mózes a szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy váló levelet adjatok az elbocsátott feleségeteknek. Tehát a válás oka végső soron, mélyebben, a megromlott emberi természetünkben rejlik. Mi jellemzi a kemény szívet? Először is az, hogy nem képes kilépni az én központuságából. Nem képes a másik helyzetébe illeszkedve, legalább gondolatban arra törekedni, hogy megértse a másikat. Csak onnan képes látni a problémát, abból a pozícióból, ahol ő van. Nem képes feladni az elvárásait, hiszen azt hangoztatja, vagy mások felé is, hogy legalább saját magának igazán jogosan elvárhatom azt, hogy odafigyeljen rám, hogy néha besegítsen, hogy ő is eljöjjön velem szülőértekezletre, hogy átláthatók legyenek a pénzügyeink, hogy harmonikusabb legyen a testi kapcsolatunk, és így tovább lehetne sorolni sok-sok minden. És nem képes megbocsátani. A megbocsátás a hitéletünk szempontjából élet szükséglet. Előre lehet tudni minden emberi kapcsolatban, hogy előbb-utóbb szükség lesz megbocsátásra. Mert a másik ugyanúgy nem tökéletes, ahogyan én sem vagyok tökéletes. Divatos kifejezéssel élve, ez benne van a csomagban. Benne van a házasság csomagban, hogy szükség lesz időnként a megbocsátásra. És imádkozzuk a mi atyánkot, benne azt is, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, mondjuk mennyei atyánknak, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Érdemes belegondolni. Azt imádkozom, Uram, bocsásd meg az én vétkeimet, ahogyan én is megbocsátok a feleségemnek. Hát ez lehet, hogy rettenetes, nem? Hát hogyan szoktam megbocsátani? Úgyhogy megbocsátok, de nem felejtem el. Isten nem így bocsát meg. Mózes a szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok a feleségeteket, mondta Jézus az őt kérdezőknek. A házassági válság megoldása ennek alapján a szív megváltozásával kezdődik. Ezékiel prófétánál olvassuk azt, ami ott fönn a táblán, halványzöld alapon olvasható. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom a testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Ugyanebben a prófétai könyvben más helyen majdnem ugyanezt a gondolatot úgy olvashatjuk, hogy egy szívet adok néktek. Szinte mintha házas társakra szabta volna akkor az ige ezt a mondatot. Persze tudom, hogy nem csak házas párokra vonatkozik. Mit jelent az a szó, hogy szív? Átvitt értelemben természetesen. Nem az érzelmeink központját, hanem az értékrendünk központját. A szív értékrendünk központja, centruma. az a szívügyem, ami nekem a legfontosabb a világon. Szívügye a hívő embernek. A Jézus Krisztussal való élő kapcsolat. És ehhez kapcsolódik még sok minden egyéb. Más emberek megmentése, mások iránti szeretet, a házastársam megértése. A központi helyet, tehát a szívet, ki foglalja el? Emberi természetünk alapján én magam. Szembe baloldalt látjuk azt a szív ábrát, ott a középső szívben az áll, ugye az áll, hogy én, csupa nagybetű. Aztán az értékrendünkben benn vannak még mások is, ott vagy te is, kedvesem, házastársam, feleségem vagy férjem, és következik még valaki ott alul, ő, az Isten. Hát vallásos emberek vagyunk mi, ugye? Lám most is eljöttünk a templomba, meg szoktuk olvasni a Bibliát, meg néha imádkozunk is. De az Úr Jézus azt mondja, hogy ez így nincs rendben. Ha valaki engem akar követni, ha valaki én utánam akar jönni, akkor tagadja meg magát. Ez azt jelenti, hogy nem az én helyem az ott a középen. Az mást illet. Úgyhogy érdemes megnézni szembe a jobboldali ábrát is. Ott ő van, a megfeszített Krisztus, aki értem kereszthaláltal szenvedett, akit föltámasztott az Atya. Utána következel te, kedvesem, drága feleségem vagy férjem. Aztán én is jövök. Hát én ott vagyok alul. Isten nem azt akarja, hogy magamon kívül legyek, de nem az én helyem a trón ott középen. A keresztény értékrendre az jellemző, hogy a centrumban maga Jézus van, ahogy Pál apostol vallja, Krisztusért minden. Kárba veszni hagytam és szemét neki tényleg. A Krisztus ismeretének páratlan nagyságáért. Aki kegyelmet kapott, aki elfogadta azt a kegyelmet, amit Isten fölajánlott nekünk Jézus Krisztusért, az képes kegyelmet adni a másik embernek. Én bűnbocsánatot kaptam Istentől, ezért megbocsátást tudok adni a társamnak is, és látjuk azt a két irányú nyilatot fönn a táblán, ez érvényesül mindkét irányba. Igen, mert azt imádkozom, hogy bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Tékozló fiú hazatérésének a képét, Rembrandt festményét látjuk ott bal oldalt. Azt már megnéztük az előbb, hogy mi jellemzi a kemény szívet. Most nézzük meg, hogy mi jellemzi az új szívet. Vagy ahogy a Bibliában, Ezékiel könyvében olvassuk, a hús szívet. Mindenek előtt az jellemzi, hogy a társa szükségleteire figyel. Valaki így definiálta a szeretetet. Szeretni annyit jelent, hogy kutatom a másik valódi szükségleteit, és azokat igyekszem betölteni. Tehát nem arról van szó, ami olyan természetes az életünkben, hogy én átélem azt, hogy mire van szükségem, és számon tartom, hogy mit nem kapok meg, pedig jogosan elvárhatom, nem? Hanem arra figyelek, hogy mire van szüksége a másiknak. És hát a házasság a legjobb gyakorló területe a szeretetnek. Azzal az emberrel, akivel együtt élek, akivel elkötelezett módon össze vagyok kapcsolva, mert szövetséget kötöttünk az Isten színe előtt. Ebből következik az is, hogy az új szív feladja az elvárásait. Hadd utaljak az adószolga példázatára, remélem mindenki ismeri. A király elengedte a hatalmas 10 000 talentumnyi adóságát a szolgájának, az pedig mihelyest eltávozott a király színe előtt, és összetalálkozott a szolgatársával, de akarta hajtani rajta a 100 dénár adóságot. Folytogatni is kezdte, fizesd meg, amivel tartozol. És az adósok börtönébe vettette őt. Az adósok börtöne, hál' Istennek ma ilyen nem létezik már, 19. században még volt, de létezik az életünkben úgy, hogy az elvárásaink börtöne. A jogos elvárásaink, a jogos vagy a jogosnak vélt elvárásaink börtöne. És onnan nem engedem ki a másikat. Pedig a megbocsátás azt jelenti, hogy én kiengedem, kinyitom az ajtót, és a kulcsot is eldobom, úgyhogy ne találjam meg. Tehát úgy végleg és egészen. És végül jellemzi az új szívet az is, hogy mindig kész a megbocsátásra. Jézus említett példázata szerint akár 70-szer, 7-szer is, hiszen Péter azt kérdezte tőle, hogy hányszor. Még 7-szer is, még 70-szer, 7-szer is. És tudomásul vehetjük azt is, hogy ki lehet bírni még azt is, amiről az ember azt hiszi, hogy ezt már nem lehet kibírni. És nagyon sokszor ez a jelszó, amikor valaki arra készül, hogy beadja a vállókeresetet. Pedig Isten, a hűséges Isten nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el tudjátok azt viselni. Olvashatjuk az első korintusi levélben. Mert amiről az ember azt gondolja, hogy már ez kibírhatatlan, azt is ki lehet bírni. Szeretném fölhívni Gary Chapman egyik könyvére a figyelmet. Ha itt nem kapható, beszerezhető, az a címe, hogy Maradjunk együtt. Arra bíztat, igen, hogy maradjunk együtt. És amiket itt látunk ezekben a színes ellipszisekben, ezek fejezet címek ebben a könyvben. Hát szédületes, mi mindent sorol fel. Maradjunk együtt akkor is, ha felelőtlen a házastársam. Akkor is, ha hallgatak. Hát olyan nehéz elviselni, hogy nincs egy szava sem. Akkor is, ha uralkodó természetű. Hát vannak ilyenek. Férfiak közt is, nők közt is. Akkor is, ha munkamániás, és rám nincs ideje, meg sosincs itthon. Akkor is, ha szidalmazó. Akkor is, ha bántalmazó. Akár tetlegesen, akár szexuálisan. Akkor is, ha alkoholista lett. Akkor is, ha drogfüggő. Akkor is, ha hűtlen lett. Még akkor is. Ezt is meg lehet bocsátani? akkor is, ha depressziós. Mindez sorra veszi Chapman ebben a könyvben, és nagyon meggyőzően bemutatja azt, hogy Isten igéje alapján és a vele való kapcsolatban mindez ugyan nem könnyű, de lehetséges. Küzdenünk kell az együttmaradásért. Az ő megfogalmazása ez is, amit itt lehet olvasni. 6 realitás elv szerint, hát gyorsan olvassuk végig ezeket. Az egyik az, hogy felelősek vagyunk a hozzáállásunkért, azért, hogy hogyan gondolkodunk, mit hiszünk. A hozzáállásunk hatással van a cselekedeteinkre. Tehát belül kezdődik a fejünkben, utána jön az, amit teszünk vagy mondunk. És Isten lelke is belül kezd dolgozni bennünk. Aztán tudomásul kell vennünk azt is, hogy nem tudunk igazán megváltoztatni másokat, nem tudod megváltoztatni a férjedet sem, de azért hatással lehetsz rá. És negyedik elv az, hogy cselekedeteinket ne az érzelmeink irányítsák. Legalábbis, ha lelkileg valóban felnőttekké váltunk, akkor nem érzelmeink alapján fogunk cselekedni. A hibáink beismerése nem azt jelenti, hogy kudarcot vallottunk. Akkor újra kezdjük. A szeretet a jóért folytatott küzdelem leghatalmasabb fegyvere, fogalmazza meg ez a derék szerző. A szeretet mégpedig az agapé értelemben vett szeretet, amit Isten ad parancsba, az életközösség. Asztalközösség és életközösség. Azért kell a kettőt összekötni, mert az eredeti jelentése ennek a szónak a közös étkezés, de a Biblia úgy használja majd következetesen, hogy amikor az Isten szeretetéről van szó, az eredeti görög szöveg az új szövetségnek, akkor használja az agapé szót, vagy az annak megfelelő igei alakot, például a János 3.16-ban. Úgy szerette Isten a világot. Vagy a szeretet himnuszában, az 1 Korintus 13-ban. Fölmerül a kérdés, hogy milyen esetben lehet elválni. Lehet egyáltalán? A farizeusok úgy vetik föl a kérdést, hogy is fogalmazták? Bármi okból elbocsáthatja-e az ember a feleségét? Én azt olvastam valahol, hogy abban az időben valóban bármi okon ilyeneket is értettek, hogy váló ok volt az, például, ha bibircsók nőtt az arcán. Bármi ok kategóriába tartozott az is, ha leégette az ételt. És akkor sorolhatunk még néhány dolgot. Bármi ok, horkó. Bármi ok, folyton szuszog, bármi ok, csoszogva közlekedik. Csomó minden, ami idegesíti az embert, szürcsölve eszi a levest. Nem tudom, mit lehetne még felsorolni. Bármi ok. Jézus erre azt mondja, bármi okból nem. Ne váljatok el, a paráznaság esetét kivéve. Ő ezt emeli ki. Persze van itt más is, olvashatjuk ezen a táblán, Pál apostol írja az 1 Korintus 7-ben, ha a hitetlen házastár válni akar, de folytatja, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben, azt jelenti, ha ragaszkodik ahhoz, hogy elmenjen, menjen. Jézus pedig azt mondja, hogy aki elbocsátja a feleségét a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. Feltétlenül el kell válni. A házasságtörővé vált. Én azt gondolom, akkor sem, de akkor, ha nem hajlandó abba hagyni a házasságtörő kapcsolatát, akkor bűnpártolás. Akkor el kell válni. Talán szokatlan ilyet mondani Isten tisztelet keretében, hogy el kell válni. Itt súlyos esetekről van szó. Nem arról, hogy megfordult egy nő után, vagy elfogadta egy másik férfi simogatását. Esendő emberek vagyunk. De hogyha ragaszkodik a házasságtörő kapcsolatához, akkor el kell válni. Ha nem hajlandó abba hagyni azt a kapcsolatot, amiről kiderült, hogy évek óta tart, akkor ezt nem szabad eltűrni. Következő kérdés az lehet, hogy a válás után hogyan lehet végül is talpra állni? Nem tudom, nem ismerem személyesen a testvéreknek jelentős részét, hogy kinek az életében mi történt. Lehet, hogy vannak köztünk olyanok, akik túl vannak egy váláson. Hadd tegyem hozzá, a válás mindig tragédia, mindig szenvedés, megsérülnek bele az emberek. Az elváltak mindig lelki gondozásra szorulnak. Hogyan lehet talpra állni? Az első tanács az, hogy gyászold el a házasságodat. Az egy veszteség. De a Biblia azt mondja, hogy a házastársak egy test, hát legalább olyan, mintha amputálták volna az egyik testrészedet. Fájdalmas. Utána lehet, hogy begyógyul bizonyos értelemben, már nem fáj annyira, de a heg akkor is ott van. Évekig vagy évtizedekig. Következő tanács az, hogy ne menekülj munkába, szórakozásba vagy új kapcsolatba. Az csak látszólag fedi el a problémát. Elgyászolni azt jelenti, hogy szembenézek vele. A gyászhoz idő kell. És adj időt a gyógyulási folyamatnak. És talán a legfontosabb, hogy tarts bűnbánatot, nincs olyan megromlott házastársi kapcsolat, amelyben valamilyen mértékben ne lenne vétkes mind a két fél. Lehet, hogy a másik sárosabb, de azért, ha őszintén állsz Isten előtt, észreveheted, hogy azért te is sáros vagy. És ne a másik bűnét nézd nagyítóval, hanem őszintén a sajátodat. Tehát tarts bűnbánatot, de ennek a folyamatnak a másik fele az, hogy bocsáss meg. Tegnap itt néhányan láttunk egy filmet, az a címe, hogy Tűzálló, vagy egy másik címet adtak most neki, Szerelem próba. egy válás szélére sodródott házaspárról szól ez a film, sőt, be is adta a vállókeresetet az asszony. És utána a férfi mégis megértette, hogy nem kell elválni. Ő is elvált volna. Isten a szüleink keresztül nyújtott segítséget, kapott egy feladat sort, egy 40 napos programot, azt csinálja végig, volt abban minden. Kedves meglepetés, virág, elmosogatás, rendbetétel, stb. De az asszony nem mozdult. Aztán ugye a közepén tartott a 40 napos programnak, amikor rájött arra, hogy nem szívvel csinálta, csak kötelességszerűen. Meglátta a saját bűneit. És itt történt a fordulat. Képes volt szakítani a saját bűneivel. Például a pornóval. Hát a filmben nagyon kemény volt ez. A számítógépét, ahol ő nézegette a pornó képeket, kivitte és szétverte. Hát én nem hiszem, hogy mindig ezt kell csinálni. Persze könnyebb abba hagyni a pornó nézegetést, ha ezt csináljuk. Mert az ember keze elgyöngül a kikapcsoló gombot megnyom. Minden esetre radikális fordulat következett be. És így lehet megmenteni kapcsolatot, és így lehet válás után is talpra állni. Fölmerül az a kérdés is, hogy szabad-e újra házasodni? Rövid válaszom az, hogy igen, de csak Isten kegyelme alapján. Mégpedig azon az alapon, amit Pál apostol ír a második korintusi levélben, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme új jött létre. Néhány házaspár jut most eszembe, akiket jól ismerek. Az egyik esetében például az történt, hogy az asszonyt ott hagyta az alkoholista férje. A férj egyedül maradt, elvált tőle a felesége, két elvált ember, valahogy összekerültek, az asszony korábban hitre jutott, a férj később, összeházasodtak. Sok évvel ezelőtt történt ez, én úgy látom, hogy áldás van a házasságukon. Sokáig munkatársaink voltak a házassággondozó szolgálatban is. Jelenleg a férj Biatorbágyon szolgál folyamatosan. Vagy gondolok egy másikra, házasságtöréssel kezdődött a kapcsolatuk. Az asszony egy rossz házasságába betört egy férfi. Elcsábította a könnyen csábítható asszonyt. Aztán az elvált összeházasodtak. Aztán egyszer térdre kényszerítette őket Isten egy evangelizációs héten. Átadták a szívüket mind a ketten az Úrnak. Aztán eljöttek egy házassággondozó hetünkre is, akkor már hitben jártak mind a ketten. Ez nyáron történt, valamikor augusztus elején, szeptemberben egyszer azt mondja nekem a férfi, eljegyeztem a Jutkát. Mondom, hogy hát már rég házasok vagytok. Igen, de most valami új kezdődik az életünk. Igen, aki a Krisztus Jézusban van, új teremtés az. Ugyanakkor az újraházasodóknak mindig számot kell vetni néhány dologgal, mindenek előtt azzal, hogy vannak emlékek, amik föl-föl merülnek, vannak fényképek, ahogy amik valonnan mindig előkerülnek, vannak régi baráti kapcsolatok, amelyek emlékeztetnek a korábbi házasságra. Aztán ott van az elvált rokonság, az elvált házastársnak a szülei, vagy testvére, vagy akárki. Meg legtöbb esetben a legnagyobb probléma a gyerekek az előző házasságból, akik sokszor nagyon nehezen fogadják el az új házastársat. Hát akkor mi a helyzet? Az volna jó, ha nem kerülne sor a válásra. Ha meggyógyulna a gyógyíthatatlan házasság is. Ha valaki kijelenti azt, hogy a mi házasságunk halott, akkor az az üzenet, hogy az Úr Jézus halottakat is tud támasztani. Erről ne mondjunk le. Pont most, húsvét küszöbén, amikor ünnepeljük az ő feltámadását, az ige azt mondja, hogy minket is föltámaszt. Igen, föltámaszt majd az utolsó napon, az örök életre, de új emberré alakít itt a földön is, hogy ővele járjunk, hitben járjunk, és ami már halottnak látszott, a kapcsolatunkat is képes és kész megújítani. A kérdés az, hogy mi akarjuk-e ezt őszintén. Na most, hogy valaki hogyan dönt és mit tesz, elvált létére, hogy egyedül marad-e, vagy újra házasodik, fontos szempont az, hogy ez ne attól függjön, hogy mi látszik kellemesebbnek, végképp ne függjön attól, hogy mit szólnak hozzá mások, hanem egyedül attól, hogy mit akar Isten kezdeni az életeddel. Mi az ő célja? Hogy akar használni? Egyedülállóként? Vagy egy új házasságban. Tehát ennek a készségnek kell jelen lenni az életünkben, hogy Uram, a te kezedben van az életünk, te vezess, tedd világossá számomra, hogy mi a te akaratod. Egy rövid imádsággal zárjuk ezt a részt. Urunk, áldjuk a te nevedet, mert szerető Isten vagy, köszönjük, hogy nálad ott van készen számunkra a megbocsátás, akármit rontottunk el a házasságunkban, akár mi magunk, akár a társunk, kérünk, bocsásd meg a gondolatainkat is, ha nem váltunk el, de fölmerül bennünk az, hogy ennek véget kellene vetni. Taníts meg minket neked engedelmesen járni, és ebben az engedelmességben benne van az is, hogy a te szeretet parancsodnak kell engedelmeskednünk, hogy szeressük egymást, akkor is, amikor ez nem látszik olyan magától értetődőnek és könnyűnek. Köszönjük, hogy az a házasságunk iga, de ha tőled kapjuk, akkor ez az iga is gyönyörűséges, és a te dicsőségedet szolgálhatja az életünk. Amen.
Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Húsvéti Isten tisztelet lesz ez, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Úrvacsorával egybekötött Isten tiszteleten leszünk együtt. Szóljanak a testvérek azoknak is, akik ritkában szoktak jönni, hogy Jézus Krisztus Urunk feltámadásának ünnepén együtt lehessünk, dicsőítve az ő nevét. Nagy pénteken a szokásos Isten tiszteletünk 17 órakor kezdődik. Nagy pénteken együtt leszünk, most az ifjúság készült egy nagypénteki szolgálattal. Fogadják a testvérek szeretettel majd ezt a szolgálatot, és imádkozzanak a fiataljainkért, hogy az Úr használni tudja őket. Ezen kívül megyünk még majd a börtönbe is egy börtönszolgálatra. Nyíregyházi börtönbe szombaton délelőtt megyünk, hogy az ott lévőknek, a bent lévőknek, a raboknak hirdethessük az Úr szabadítását. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák ezt imádságos szeretetben, ezt a szolgálatot is. Az idősek otthonában mikor fogunk menni, mikor lesz az alkalmas, megvan már beszélve velük, vagy még nincs? Még nem. Hát majd, amikor kristályosodik, akkor majd riasztjuk egymást, mert a héten még, nagy héten az idősek otthonába is beszeretnénk menni, természetesen akkor, amikor ott nekik is megfelelő az időpont. Hirdetem a testvéreknek, ami kicsit előrébb mutat még, hogy április 13-án az Eke csendes napjára utazunk. Jelentkeztek már két autóval, két autónyi ember, tehát 14-15 ember jelentkezett eddig. Ha valaki még szeretne jönni, azt azért mondom, hogy sürgősen jelezze, mert a szállítást meg kell szerveznünk, hogyha hirtelen nagyon sokan jelentkeznének, akkor nem tudnánk mit kezdeni. Tehát aki el tudja dönteni, az kérem szóljon, és akkor megpróbáljuk megszervezni az utazást. A várpalotaiak várnak bennünket, ugye Márti? Készülnek a fogadásunkra. No, ez az egyik. A másik az kicsit közelebbi, időben távolabbi, de térben közelebbi. Május 11-én lesz az Északi Egyházkerületnek a csendes napja, missziói napja, evangelizációs napja, amelyre megint szeretettel hívnak és várnak bennünket. Ezen az alkalmon egyébként kértek bennünket is, hogy szolgáljunk énekkel, bizonyságtétellel, tehát kazincbarcikai testvérek, akik felé van kötődés, mert innen költöztek Kazincbarcikára, és ők is jelezték már, hogy várnak bennünket, és készülnek erre az alkalomra. Tehát akik szeretnének erre jelentkezni május 11-én, azt is kérem, hogy jelezzék, mert hogyha tényleg többen mennénk, akkor egy külső szállítást is igénybe kell venni, amely persze hosszadalmasabb, vagy ha már le van foglalva az autóbusz, akkor nem tudjuk igénybe venni. Fontos a személyi jövedelemadóról való rendelkezés lehetősége is. Annak 1%-áról rendelkezés, és benne van a hírlevélben az alapítványunk adószáma és az egyházunk technikai száma is. Kérik, hogy rendelkezzenek azok is, akiknek nincs személyi jövedelem adójuk, mert valamilyen oknál fogva fontos, hogy a regisztrációba bekerüljenek ők is. Április 7-től lesz egy női csendes hét Biatorbágyon, és aztán lesz házaspáros hét is május 12-től 17-ig. Ha valaki szeretne ilyen hetekre eljutni, kérem, hogy jelezzék, hogy tudjuk regisztráltatni őket az interneten. Természetesen egyénileg is lehet otthonról is megtenni ezt, de akiknek nincs ilyen lehetőség, vagy nem értenek hozzá, akkor bátran szóljanak, és próbálunk segíteni ebben is. Fontos az imádságlevél. Az imádságlevél hírlevelünk hátulján található, akik itt szerepelnek, kérik, hogy hordozzuk őket imádságban. De természetesen nagy általánosságban fontos azért is imádkozni, amiről szólt a mai előadás, hisz a házasság az nagyon törékeny, főleg a korunkban tapasztaljuk azt, hogy nagyon könnyen törik a házasság, nagyon könnyen döntenek az emberek a házasság szétválásán, szétválasztásán. Hordozunk imádságban azokat, akik a házasság kötelékében vannak, szövetségében vannak, hogy legyen isteni kapcsolódás, amely meg tudja erősíteni ezt a kapcsot. És természetesen hordozunk imádságban azokat is, akik a házasságra készülnek, mert a házasságra való készülés is nagyon fontos eleme az erős házasságnak, mert az Istentől kapott társ és a vele való egytesté létel, azaz a hármas vonat, ami, ami megjelent itt a tegnapi napon is. Feri bácsi, amikor mondta a hármas vonatot, akkor mondta, hogy Jézus Krisztus benne az az acélszál, ami még inkább megerősíti, de önmagában a három madzag is sokkal erősebb, nehezebben eltéphető, mert az a szövés, a fonás az nagyon meg tudja erősíteni ezt. Tehát hordozunk imádságba fiataljainkat, gyerekeinket, azokat, akik körülöttünk élnek, hogy azt az isteni áldást, amit a házasságban adott az Úr, az kiteljesedhessen az ő életükben is. Köszönjük Feri bácsinak a szolgálatot. Sok áldást kívánunk az életedre, arra a szolgálatra is, amit a házasság gondozásban folytattok itt Magyarországon. Az Úr adjon hűséges szolgatársakat ebben, és teljesíthesse ki azt a szolgálatot, amit rátok bízott, nektek adott. Bennünket pedig áldjon meg itt ezen a helyen, ahová helyeztettünk és küldettünk, hogy mindezt, amit elénk helyez az Úr, azt áldásként fogadhassuk, és betölthessük az ő küldetését. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük 189-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 189-es éneket énekeljük. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük az igédet, köszönjük ezt a lehetőséget, hogy te összetudsz bennünket hívni, és egy közösségként állhatunk meg előtted, sokszor ilyen kérdések előtt is, hogy mit jelent az életünkben a házasság, az elválás, hogyan tudsz bennünket megerősíteni akkor, amikor töredezik a házasságunk, és hogyan tudsz fölépíteni bennünket, amikor nagy sérülés ér, törés ér bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy a te gyermekeid beléd kapaszkodhatnak életük minden pillanatában. Így áldunk és magasztalunk téged, Urunk, mint ahogy a Filippi beliekhez írott levélben is ott állt előttünk, hogy a te neved minden név fölött való, és a te előtted minden térd meghajol, és minden nyelv vallja azt, hogy te vagy az egyedüli szabadító, megváltó, egyedüli Úr. Köszönjük, Urunk, hogy mi ismerhetünk téged, és vallhatja a nyelvünk azt, hogy te vagy az Úr, és mi az egész életünket a te kegyelmedbe szeretnénk helyezni. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy így akarod megtartani életünket, ebben a teremtett világban, amely csodálatosra teremtetett, a bűn viszont rombolja. Add meg, hogy ebben a világban is megtalálhassuk a helyünket, küldetésünket. Te erősíts meg bennünket, Urunk, hogy vallhassa a nyelvünk a külvilág előtt is, a tőled távol élők előtt is, hogy te vagy az egyedüli mencsvár, te tudod rendbe tenni az életünket, te vagy, aki meg tudod tartani azt. Így köszönöm néked, Urunk, a gyülekezeti közösség lehetőségét. Áld meg bennünket itt, a Philadelphia Evangélikus Egyházközségben. Add meg, hogy néked hű szolgálók tudjanak a gyülekezetben munkálkodni, a te akaratodban és a te áldásodban. De köszönjük, Urunk, hogy sok testvért ismerhetünk más gyülekezetekben, más felekezetekben. Így kérünk, áld meg evangélikus egyházunkat, áld meg azokat az embereket, akik te gyermekeidként élik az életüket más felekezetekben, más gyülekezetekben. Add meg, hogy a te testednek tagjaiként áldást nyerhessünk, ismerve egymást és egymás hitáltal is épülve. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk virágvasárnap ünnepén. Várhatunk és fogadhatunk téged, mint messiást. Fogadhatunk az életünkbe, fogadhatunk a gyülekezetünk életébe, és várjuk azt, hogy megdicsőítsd magadat, és elvégezd mindazt, amit szeretnél. Így áld meg a házasságainkat, Urunk, áld meg az egymásra találást a fiatalok életében, add meg, hogy kinek-kinek szerinted való párja lehessen, hogy gazdagíthasd őket abban a boldogságban, amit te elrejtettél ebben a csodában. Köszönjük, Urunk, a gyerekeinket, te áld meg a gyermeknevelést is, add meg, hogy minden életünk, minden mozzanata és pillanata te róla tehessen bizonyságot, és a gyermekeink ezeken a bizonyságokon növekedhessenek fel, hogy megtalálhassák benned életük megoldását, megváltóját. Köszönjük, Urunk, hogy tiéd lehet ez az áldás, tőled jöhet ez az áldás, amely bennünket gazdagít. Hálás a szívem, Uram, hogy életünk minden helyzete és pillanata ott lehet te előtted, és te benned van a megoldás is rá. Így áld meg és add meg, Urunk, az anyagi lehetőségeinket. Köszönjük, hogy eléd tehetjük azokat az embereket is, akik nem tudnak magukról gondoskodni. Te adj a szívükbe vágyat, te adj lehetőségeket, hogy a magukról gondoskodás az életük része lehessen. Így áld meg a hajléktalanokat is, Urunk, hogy kereshessék a megoldást, és használj bennünket is a feléjük való szolgálatban. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy te nem feledkezel meg senkiről, és erőnkön fölül sem kísértesz bennünket, sőt a kimenekedés útját is megadod. Add meg, hogy ez világos legyen életünk minden pillanatában, hogy beléd kapaszkodhassunk, még a legnehezebb helyzetekben is. Hálás a szívem, Uram, hogy a reménység ott lehet a szívünkben, hogy te megadod a megoldást idejében. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.